Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Balassi Bálint versének címe Carmen tenuine pingui minerva compositum. a Saum Lassen Casa Fata olájének nótájára. A latin szöveg jelentése éles és nem goromba elmével szerzett ének. Balassi azért tarthatta szükségesnek ezt a megjegyzést, mert a korban a választott versformához éppen a durvább énekek tartoztak. Leggyakrabban a vénasszony vagy vénláncsúfolók. Ez a versforma pedig mai műsorunk témája, a vágás, vagy magyar szakkifejezéssel élve, a kanásztánc ritmusú dallamok köre. A román népdalra való utalás azt is elárulja, hogy ebben az időben a Kárpát-medence minden etnikumának körében elterjedt már a Nyugat-Európából érkező újfajta módi, a vágás dallamok divatja. Ez a 400 éves divat a mai napig él, az imént hallott Balassi verset egy 20. századi gyűjtésből származó moldvai magyar dallamra énekeltük Bognár Szilviával.
Cserek-bereg a lágyatka férhez akar menni, Kamán pricek a sutóba meg akarja kérni, házasodik a kamence belébb ott a kürté, házasodik a kamence belébb ott a kürté. Én kókis elér járjó, récerreja hányjó, az én kicsi szantokácskén félkármire járjó. Én kókis elél járjó, récerreja hányjó, az én kicsi szantokácskén félkármire járjó.
A zenei lexikon szerint a vágánsok, a vagáns latinul vándort jelent, a 12. és 13. században a vándordiákok és klerikusok elnevezése, klerici vagantes, Franciaországban Goliár is. Kardos Tibor a Carmina Burana 1979-es kiadásának utószavában a következőket írja erről. A vágánsok vagy vaguszok mindazok a diákok vagy papok, szerzetesek, akik valamilyen oknál fogva nem voltak megtelepedve, a középkori feudális társadalomban nem volt megszabott helyük, illetve attól megszabadították magukat. Ezek között gyakran költői hajlamú emberek is akadtak, akik énekeket szereztek, maga a csoport pedig, mely egyebek között énekléssel is tartotta fenn magát, terjesztette műsorában a régi és az új szerzésű dalokat. Rácz Piroska felhívja a figyelmet arra, hogy a 11.-12. század folyamán az énekmondóvá jokulátorrá vált pogány papok még valószínűleg fontos és megbecsült személyek lehettek királyi vagy főúri szolgálatban, és elsősorban hősi énekek szerzésével és előadásával foglalkoztak. Mint írja, a lovagi életforma térnyerésével párhuzamosan azonban társadalmilag lejjebb csúsztak, és belevegyültek a középkori mulattatók, a bohócok, kötéltáncosok, zenészek tarka együttesébe. Egy 1347-ből származó oklevél királyi együttivóknak, amolyan udvari bolondoknak nevezi a regősöket. A jokulátor elnevezés magyar megfelelője pedig a szláv eredetű igric szó lett, a középkori mulattatók magyar neve. Az igricek mellett a 14. században az énekmondók új típusai is megjelentek, az iskolába járó, de keresetre szoruló, vagy az iskolából kikopott és elzüllött diákok. Általános szokás az iskolás gyerekek előkelőségek előtti énekmondása, rekordálás, illetve az ének szóval való kéregetés, mendikálás. A szegény diákok részben vallásos énekeket adhattak elő, bár bizonyára nem hiányoztak repertoárjukból a világi énekek sem. Különösen vonatkozik ez az elzüllött diákokra, akikkel ekkoriban egész Európa tele volt. Ezek főként az egyetemek körül lebzselő, csekély ismereteikkel szélhámoskodó kóbor diákok, goliárok voltak, akik a 14. században jelentek meg Magyarországon garabonciás vagy goliárból származó galád néven. A goliár kifejezés, másként Goliász családja, a Goliász fiai, határozottan a diákköltőket jelenti, sőt bizonyos műfajokkal és ünnepekkel kapcsolatos fogalom, mely minden valószínűség szerint ókori örökségként keletkezett. Eddig az idézet. Érdemes röviden felidézni a fogalom történeti hátterét is. Kardos Tibor szerint a Goliász név a bibliai Góliátnak görögös formája. A kelet-római birodalomban január 1-én a téli napforduló ünnepén nagy körmeneteket tartottak. E körmenetek szimbolikus alakjai általában összekeveredtek a szaturnáliák és a Dionizos menetek alakjaival. A szaturnáliák szándéka a társadalom időleges felforgatása volt, a bolond király választása, akit aztán az ünnep végeztével letesznek. Ősrégi, tisztító emberáldozatokkal függött össze. A bizánci menetekben féktelenül bolondoztak, kicsufolták és mimikusan utánozták a gyűlölt világi egyházi felsőbséget. Ezeket az újévi bolondozó, gunyolódó, bőségvarázslás céljából erotikus értelemben is féktelenkedő meneteket főleg a katonai kolóniák terjesztették. Ez hatott az ugyanott kialakult keresztény gyülekezetekre is, és a letaszított bolond óriás Szaturnusz helyébe a Biblia leterített kérkedő katona óriása Góliát lépett. De ebben már adva volt a bolond ünnepek szatirikus és erotikus költészetének magva is. Az egyházi kézben lévő énekiskolák már a 10. századtól kezdve elterjesztették nyugaton a bolondos ünnepeket és az ott elhangzó heves paródiákat, egyházi és világi felsőbségeket gúnyoló szatírákat, és ez ünnepek nem éppen langyos szerelmi költészetét, mely tehát a pogány bőségvarázslásból sarjadt ki. Tehát a Góliász püspök és családja, valamint költészete ősi társadalmi hagyomány. És hogy élettel teli, valamint bíráló irányzata nem gyengült, hogy művészetté fejlődött, hogy képviselői nem egy tekintetben a humanista költészet és világfelfogás csiráit fejezték ki, abban nagy része volt a középkori iskolarendszernek, a középkor nagy oktató intézményének, az egyetemnek, az új társadalmi rétegnek, majd osztálynak, a polgárságnak és a vágásokból kialakuló középkori lompenproletároknak, eddig az idézet. Ezeknek a koldus szegény klerikusoknak és diákoknak semmi esélyük nem volt arra, hogy az egyházi ranglétrán előre jussanak, mint ahogy a középkori céhekbe való bejutáshoz is valóságos akadályversenyt kellett legyőzni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a cég teljes jogú tagjának sorába. Ez a túlnyomó részt népi eredetű, művelt, de ugyanakkor koldus szegény réteg elégedetlen volt kor a társadalmával, szemben állt mind a műveletlen világi feudalizmussal, mind az egyház hatalmasságaival. E nézeteiknek hangot is adtak. Az ő soraikat gyarapították azok a szegény szerzetesek, akik nem bírták elviselni előjáróik zaklatásait, vagy akik nem voltak képesek betartani túlságosan szigorú szerzetesi regulájukat. Elhagyták rendjüket. Tekergők, azaz vagánsok lettek. Klerici vagantes, vagabundi, girovági, vági. Így aztán az állástalan, javadalom nélküli klerikusok, a tanulmányaikat szegénységük miatt megszakított vándorló diákok együtt alkották a vagánsok hírhet rendjét. Miből tudtak mégis megélni? A középkorban messze nem volt ilyen nagy a zenei tudatlanság, mint ma. Minden középkori iskolát járt diák tudott kottát olvasni és énekelni. Az iskolák növendékei mesterük vezetésével eljártak köszöntő énekeket mondani, részt vettek lakodalmakon, keresztelőkön, temetéseken. Ahogy kórus éneklésükkel lakomákon szerepeltek, úgy vándorlásaik közben is tudták gyakorolni a mulattató, a jokulátor mesterségét, csoportba verődve, vagy akár egyenként is. Kisebb alkalmi munkák mellett, kisegítés plébánosok mellett, kántorkodás, tanítás, elsősorban az íródeákságból éltek, amihez minden művelt személy értett. Segítettek oklevelet kiállítani városi kancelláriákban, hiteles helyeken. Magántitkári szerepkört vállaltak, bárkinek rendelkezésére állottak, mint alkalmi levelezők. Zenei és költészeti hagyatékuk középkori kéziratos gyűjteményekben maradt fent, nagyrészt névtelenül, közép-latin és részben keveréknyelven. Ezek az úgynevezett vágás dalok, vidám bordalok, szerelmi énekek, napi eseményekkel foglalkozó vitaköltemények, egyházi intézmények kifigurázásai és szatírák. Ilyen vágás dalok gyűjteménye a 13. század első feléből származó Carmina Burana, melyet Karl Orff feldolgozása tett híressé. A társadalom bíráló hang annyira hozzátapadt a vágás műfajhoz, hogy ezt a formát a mai napig használják a költők, ha közéleti mondani valójuk akad. Hallgassunk meg egy archaizáló, ám nagyon is a jelenhez szóló kortárs verset, amely nem csak hangvételével, formájával, hanem címadásának módjával is a régi műfajra utal. Orbán Otto ezt a címet adta versének. Kocsmába méláz a vén kalóz. Alcím, egy jó borívó vágás ének a Carmina Buránából. És még egy alcím, átpolitizált éveinkre.
Halálmadár kuvikolja a fekete lomban. Kúrság és ragály lakását lásd a hatalomban. Kioltja szemed világát, összetöri mércéd, hazugsággal marja sárrá mondataid értét. Új, 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 az ördög vezeti a táncot, arcodra varázsol ránkod nyakadra vasláncot. Új, 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 az ördög vezeti a táncot, arcodra varázsol ránkod nyakadra vasláncot. Társad, aki volt eleddig, sarkon fordul, ott hagy, mulatozol, mint az élők, de belül halott vagy. Híved illatájt szegődtetsz, címeresd az embert, ki pátenssel lopja össze, ami karddal nem ment. Új, 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 az ördög vezeti a táncot, arcodra varázs. Az ördög vezeti a táncot, arcodra varázsol ránkod nyakadra.
vágyam. Hiába két súlyos érve, a bár és a mágia. Birodalmak sziklafirkék, egy perc porba rontja. Ki a koldus, ki a császár, nem vallja ki csontja.
A vágás dalok formai ismertető jegye az úgynevezett vágás sor, amely egy emelkedő hétszótagos és egy ereszkedő hatszótagos félsorból áll, például Meum es propositum in taberna mori. A vágás strófa négy többnyire azonos rímű vágánsorból tevődik össze. Az imént idézett latin vers, a 12. századi archipoéta híres gyónásának részlete, magyar fordításban így hangzik. Tabernában halni meg, ez az akaratom, hol epedő ajkammal utolsót ihatom, ahol peng a citera, rázendül a karddal, e vén kórhely iránt légy uram irgalommal. De létezik ennek a szövegnek egy már magyarul meghonosodott és folklorizálódott változata is, melyet Vikár Béla gyűjtött Csekefalván 1900 körül. Nékem egy friss gondolat ütközött eszembe, valamelytől el sem válom teljes életembe, holtig bort inni, korcsomán meghalni, hely, dinom, dánom, töltsd tele, nem bánom. Kodály Zoltán írta a Magyar Népzene című művében. Magyarország az európai dallamvándorlás útjaiba 1000 éve be van kapcsolva, s ha majd a középkori zenét, melynek feltárása csak mostanában indult meg, jobban megismerjük, bizonyára kiderül majd, hogy nálunk is életben maradtak a nép ajkán középkori dallamtípusok késői leszármazói. Ugyanott megjegyzi, hogy nem lesz meglepő, ha egyszer adatok birtokában sikerül majd bebizonyítani, hogy tánczenékben középkori elemek is élnek. Szabolcsi Bence szerint a magyar zenetörténet arra tanít, hogy az eldugott források, a föld alatti patakok, a hajszálerek, a mellékágak sokszor közvetlenebb utat találtak hozzánk, és lényegesebb hatást fejtettek ki, mint a főáramlatok, a zenetörténet elsőrendű tüneményei. Ezek közül a rejtettebb, nehezebben nyomon követhető források közül egyre, s talán épp a legfontosabbra, a középkori kóbordiákok, goliárok vagy vágánsok költészetére már jó néhány éve felhívta a figyelmet irodalomtörténeti kutatásunk. Eddig az idézet. És valóban, az irodalomtörténészek leleteit egyre nagyobb számban egészítik ki a népzenei adatok. Egyre világosabbá válik, hogy mindezek a témák, mindezek a szövegek írásban vagy szóbeli úton, közvetlenül vagy közvetetten, dal vagy olvasmány formájában valóban a középkori és a középkor végi vágánsok hagyatékából származtak át a magyar népi és népies költészetbe. Immortalis fieret ibi manens homo, arbor ibi quelibet suo gaudet pomo, vie mirha cinnamo flagrant et amomo, conjectari poterat dominus ex domo. Aki magyar olvasó, írja Szabolcsi, s főleg zenész olvasó, ezt a szép 12. századi vers részletet, Ámor birodalmának leírását a Phyllis és Flóra vetélkedéséről szóló dalból, a Carmina Buránában, vagy Burkhardt híres reneszánsz könyvében valaha olvasta, egészen bizonyosan valami magyar dallamot morzsolgatott hozzá magában. Amint hogy természetes is, ez a ritmusforma népi dallam költészetünk egyik legotthonosabb, legtipikusabb, legmegszokottabb formája. Bartók óta külön néven is emlegetjük, ez a mi kanásznóta formánk. De nevezhetjük az irodalom történészekkel vagánsversnek, nevezhetjük az arab és török irodalommal rámál vagy remel ritmusnak, nevezhetjük hajdútánc vagy kanásznóta formának, s talán az antik verstannal versus Saturniusnak is egyre megy. A lényeg az, hogy valami régi, legalábbis több évszázados ritmus ösztön mozdul meg bennünk hallatára. s hogy az olvasó, aki ösztönösen magyar népi dallamra fogta a Carmina Burana egyik-másik szövegét, nem is járt oly messze az igazságtól, azt legújabban oly meglepő dallamegyezések bizonyítják, mint a mi népszerű Virág Erzsi dalunk találkozása egy középkori misztériumjáték vágás dallamával. Mihikon fervenditor species emendas, és a Virág Erzsi, Virág Erzsi az ágyát magasra vetette, szinte hangról hangra megegyezik egymással. A népdal stílusokat tárgyaló sorozatban több ízben is emlegettem népdalaink sokarcúságát. Újra és újra fel kell idéznem ezt a könnyörtelen tényt, ha a népdalok valódi jellegzetességeit szándékozom bemutatni, mert egyáltalán nem vagyunk arra szocializálódva, hogy folyamatos mozgásában, változásában figyeljünk meg jelenségeket. Kényelmesebbnek és könnyebben kezelhetőnek látszik, ha lerögzítve és egyarcúnak feltételezve szemléljük ezeket a ránk maradt dalokat. Pedig, ahogy már az eddigiekből is láttuk, minden egyes dalban törvényszerűen többféle zenei jellegzetesség keveredik egymással. Magát a halott siratót kivéve minden dalunk többféle korkezenyomát viseli magán. Mai adásunk témája is, a kanásztánc ritmus, egy ilyen zenei jellegzetesség. Egy táncból eredeztethető ritmusfajta, amely a középkor végének táncdivatjaival érkezhetett a Kárpát-medence tájaira, elvegyülve az itt talált különféle ősi zenei formákkal. Igen, csak nyitott vegyértékkel rendelkezhetett, mert egészen különböző régi elemekkel tudott keveredni. Így történhetett, hogy egy jó csomó régiség új értelmet kapva tovább élhetett, megérve a 19.-20. századi gyűjtők népdal születelő munkásságát is. Szabolcsi Bence írja a Magyar Vágásdalok című 1953-ban megjelent cikkében. Ennek a versformának ma még távolról sem ismerjük a teljes életrajzát, de azért sok mindent tudunk róla már. Tudjuk, hogy keleten és nyugaton egyaránt otthonos, és egyaránt régi, népi vagy népies képletnek számíthat. Tudjuk, hogy középkor végi emlékeink óta egyik legnépszerűbb formája a magyar költészetnek. Hogy ott áll már a 16. századi ungareszkáink mögött, és fontos szerepet játszott a verbunkos zene kialakulásában. Hogy jelentős kovásza volt az újabb magyar népdal stílusnak is. És hogy egyik legfigyelemre méltóbb jelenség a fejlődésnek azon az útvonalán, mely a régi, kötetlen magyar verstől az újabb, kötött szótagszámú vers kialakulásához vezetett. Azt is tudjuk, hogy szótagszáma elég nagy variabilitás mutat. Számunkra, zenészek számára a 10 szótagú tyukodinóta, a 13 tagú kecskemét is kiállítja, és a 14 szótagú ajólovas katonának dallama ugyanegy ritmikai makán variánsai. Számunkra a nyárkánon Tinódi sokféle részögöse és Beethoven Schiller örömódája, a Juste Judex Jézu Kriste himnusz és az El kell menni masírozni népdal formája szervesen és elválaszthatatlanul egybe tartozik.
Azt a líros katonának igen jó van dolga, iszik-eszik a kocsmába, semmire sincs gondja. Hely illet, begyöngy illet, ennél szebb sem lehet, csak az menjen katonának, ki minket nem szeret. Hely illet, begyöngy illet, ennél szebb sem lehet, csak az menjen katonának, ki minket nem szeret. A jólás katonának, de jól megyen dolga, eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Hely illet, begyöngy illet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki illet szeret. Hely illet, begyöngy illet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki illet szeret.
A sátorban semmi vegyön nyílet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.
Ez a Szabolcsi által emlegetett nagy variabilitás a gyakorló zenész szemszögéből kissé másként fest. A tánchoz játszott zene szótag számaival nem lehet olyan biztosan számolni, mint ahogy azt a csak leírt szövegekkel manipuláló irodalmárok teszik. Énekelt szövegek leírt formája dallam nélkül ugyanis legtöbbször értelmezhetetlen. Saját tapasztalatomból tudom, hogy ezek mögött a különböző szótagszámú vágás dallamok mögött egy biztos ritmus szerkezet áll, amely a táncolók számára alapvetően meghatározó, és ez a szinkópatátá ütemezés. Akárhogy cifrázza is a hegedűs a dallamot, akárhogy szaporítsa is az énekes a szótagszámot, a táncos számára a létfontosságú alaplüktetés, amely egyben a magyar hangsúlyos verselés alapja, nem változik. Ezek a hangsúlyok jelölik azokat a cölöpöket, amelyek a verssort ritmikussá teszik. Egy ilyen hangsúlynak szinte tetszés szerinti szótag lehet alárendelve. Nézzünk néhány példát. Hely Dunáról fúj a szél, feküdj mellém, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. 7 plusz 7 plusz 6 szótag. Vitézek mi lehet, ez széles föld felett, szebb dolog az végeknél. 6 plusz 6 plusz 7 szótag. Érik a szőlő, hajlik a vessző, talán értem jönnek. 5 plusz 5 plusz 6 szótag. Nincs szentesen olyan asszony, mint Csóriné komámasszony, így tedd rá, úgy tedd rá. 8 plusz 8 plusz 6. Láthatjuk, mindenféle szórásban vannak itt szótagszámok, egy biztos, ti-tá, ti-tá, tá, ti-tá, ti-tá. Ez fogja össze az ütemet. Jól példázzák ezt azok az Erdély szerte felgyűjtött legényes és pontozó dallamok is, amelyek valójában egy-egy vágás ritmusú szerkezet gazdagon kolorált kitöltései. Ha kivonjuk belőlük a diszítő és átmenő hangokat, a megmaradt dallamvázra ráénekelhető például a balassi strófa.
napod az végeknél. Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át kikedves mindennél. Vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul. Sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul. Holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsordul. Sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe.
Kanásztánc ritmus a mai rendszerezési gyakorlatban több stílustömbben is megjelenik. A pentaton ereszkedő kvintváltó dallamok szép rubátó dallama a röpűpáva, a fülünk hallatára alakul át ugyanilyen dallamszerkezetű, ám kanásztánc ritmusú tázdallá.
Röpűpáva, röpű, van ugye hazára, a szegény raboknak, szabadulására. Leszállott a pába, vár megye házára, de nem arabok szabadulására.
Gyerik a nászadomban, játszik a botjával, ne menj órát, kis leány, megfogja szoknyádat, nem fogja még a szoknyám, elszaladok tőle, azért a kis malacot ellopom belőle. Megfújom a furujám, lent a széket szélen, hallod-e te angyalkám, hallott anya végen. Hallom, kedves angyalkám, nem tehetök róla, gyönyörű szép szavadra nem mehetök oda. Gyeri kanász, mit főztél tüdőt káposztával, mivel rántottál réjá hasa szalonnával? Nem körnéköm a kanász, csak a felesége, annak sem más ögyebe, csak a két szép szőme.
Hasonló példákat lehet felhozni, bár jóval kisebb számban, a diatonikus sirató dallamaink köréből.
Addig éle világomat, míg szél fúj a pontikamot, a pontika könnyű húnya, mert azt a szél könnyen fújja. De járva nehez gúnya, mert azt a bonyom dokolja. Én szerettem egy szép barnát, mással éli a világa. Én ültettem egy rózsafát, más szedi le a virágat.
Megy a kanáza partnák zsíros kalapjával, utána a felesége rongyos kabátjával. Megösmernyi a kanáz minden járásáról, biztos zsír a penderítés törge bajúszáról.
A már emlegetett Virág Erzsi dallam, amelynek egyetlen hangfelvételét sem találtam meg sajnos, az újszerű kisambitusú dallamok körébe tartozik, de feltűnik a kanásztánc ritmus a régies kisambitusú dallamok között is. Rákóczi dallamkörben is felbukkannak kanásztánc ritmusú dallamok. Közismert dallamaink közé tartozik a híres Csukadinóta és a Kecskemét is kiállítja Nyalka verbunkját. Annyira közismertek, hogy a publikált hangfelvételek köréből kimaradtak. Ezek a dallamok hallás után följegyzett változatban és sokféle feldolgozásban terjedtek el. A Csukodi dallamból viszont tudok mutatni egy román műdal változatot a mékeréki táncrendből. Batuta, azaz csürdöngölő vagy dobogos tánc következik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy zenetudósaink népdal rendszerezése jelenleg főként a dallamvonalak vizsgálatán alapul, mivel Kodály korán felfedezte, hogy sok rejtett dallami rokonság csak melodikus rendszerben válik láthatóvá. És ezt a fő rendező elvet kiragadjuk a többi közül, akkor magától értetődő, hogy háttérbe szorul minden más alkotóelem, a szótagszám, a kapcsolódó szövegek, és az ilyen különleges megjelenési versszak képletek is, mint a kanásztánc ritmus. Bartók népdal rendezése éppen abban különbözött a ma elfogadott rendszertől, hogy a gyűjtemény régi és új stílusokra osztása után a népdalok ritmus és verszak képletét állította a rendezés előterébe. Hozzá kell tennem, hogy ezt Kodály korábbi nézetének hatására tette. Csak hát amíg ő elszántan dolgozott a népdalrendezésen, Kodály tovább gondolkodott, töprengett az egyre gyarapodó népdal anyag tanulságain. Amikor Bartók Amerikába való távozásakor váratlanul elébe tette az általa elrendezett és kiadásra javasolt rendszert, meghökkenve szembesült saját régebbi elveinek végigvitelével. Mivel személyesen már nem volt mondjuk a kérdés megvitatására, Bartók ezzel végül is kész tények elé állította barátját, Kodály a gyűjtemény gondos átvizsgálása után egy Amerikába küldött magánlevélben reflektált a dologra. A következőket írta. Hatalmas munkát végeztél a ritmikai vizsgálatok terén. Rendszered azonban A, B, C az új formában, noha logikusabb, a kiadás alapjaként alig használhatóbb a réginél. Az osztályozás heterogén szempontok szerint történik. Stílus, metrika, forma. Az egész túl bonyolult és nehézkes. Találtam egy dallamot, amelynek három variánsát három külön osztályba, A, B, C tetted. Román rendszered sokkal logikusabb és egyszerűbb. Majd később, kicsi engedékenyebb hangnemben ismét visszatér a témára. El tudnék fogadni egy metrikai elvű felosztást, bár sok rejtett dallami rokonság csak melodikus rendszerben válik láthatóvá. Sajnálom, hogy nem szántál rá egy-két órát, hogy meggyőzz. A metrika, mint a szöveg és zene közös nevezője valóban joggal állhat az élen, különösen ma, amikor a két faktor közötti kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyják. Idézet vége. A Zenetudományi Intézet archívumában található nagy típusrendben, mint már említettem, a kanásztánc ritmusú dalok más dallami megfeleltetések miatt különböző stílustömökbe kerültek. Egyetlen csoportban áll az első helyen a kanásztánc ritmus, mint rendezőelv, a duda kanász mulattató stílusnak nevezett töm második nagy csoportjában, ahol a szótagszám szaporított kanásztánc ritmusú dalok kaptak helyet. Láthattuk az eddigekből, hogy ez a középkori gyökerű mulattató stílus milyen szerteágazó, milyen sokféle elemből összeálló variábilis anyag. Jellegzetes alkotó elemei közül a dudaritmus mellett a vágás ritmus az egyik legkarakteresebb megjelenési forma. Ebből következően nyilvánvaló, hogy kanásztánc ritmusú dallamaink javarésze ehhez a stílushoz húz. Most befejezésképpen hallgassunk meg egy összeállítást ebből az anyagból. Elsőként egy klasszikus fonográf felvételt hallunk. A következő dallam az egész felvidéken népszerű, oktávról induló durdallam. Karácsonyi mendikálás Jókáról. Én medvés szöveggel ismerem egy variánsát. Akkor járja a medve, mikor néki jókedve. Maga járja, maga járja, maga furujája. Akkor járja a medve, mikor néki jó kedve. Akkor járja a medve, mikor néki jó kedve. Maga járja, maga járja, maga furujája. Maga járja, maga járja, maga furujája.
Ossza Jankó Balgó Bánca juhászok bojtáró, Betlehemnek határából lesz már utazástó. Aci letett egy kérdet, Aci vigasságtok, akit régen vártatok, kegyes mesét gyástok.
Ugyancsak Jókán készült a következő két felvétel is, melyek a dudazene erős hatását mutatják. Az énekes változat után a zenekar ugyanazt a dallamot dudapolkának játsza. A frissben a 19. század nagy slágerét a Csíp meg Bogár szövegű dallamot halljuk, majd egy igazi dudanótával zárul a blokk.
Azért is csak járom véle, hogy ne jön meg a kendere, hogy ne jön meg a kendere, hosszú legyen a péntile.
Közismert a kispirécsi falu végén kezdetű népdalunk, mely Schneider Lajos Mohácsi gyűjtéséből a Tiszán innen Dunántúl című kis ismeretterjesztő daloskönyvből terjedt el, s vált népszerűvé. A típus felvételeit csak más vidékekről tudom bemutatni, mert természetesen ez a közismert dallam is csak helyszíni feljegyzés formájában került az iskolás és egyéb daloskönyvekbe.
Lányok vannak a toronyba, fehér koszorúba, arra mennek szép legények sarkantyús csizmákba. Lányok vattok, szépek vattok, piros az orcátok, kertbe mentek, rózsát szedtek, szívem szakad rátok.
Most egy marosszéki forgatóst hallunk a nyelvterület keleti végéből, énekelt is hangszeres formában. Az ének a már Balassi által is emlegetett programzenés játék része, amelyben a pásztor elveszett állatait keresi.
Elvesztettem a kecskéket, megverek a mérte. Tollatok feketéket, vajon nem azok? Hely, azok nem azok. Azok színes csutakok, többet nem alúszom. Elvesztettem a kecskéket, megverapám érte. Tovallatok feketéket, vajon nem azok-e? Hely, azok nem azok, azok színes csutakok, többet nem alúszom.
Idézzünk most fel egy híresen szép balassi verset, amelyhez bár késő följegyzett, de kortárs dallamot társítottam. A dal az úgynevezett balassi strófa tipikus háromsoros formájában jelenik meg, akárcsak a korábban hallgatott katonaének. Megszólaltatását, életrekeltését a népzenében szerzett jártasság könnyíti meg számunkra.
Mi haszon én nékem hegyeken, korban, sok esőben, hóban, holtig csak nyomorognak. Medvéknek barlangi, vadak lakó helyi, mi haszon, hogy mi járunk? Emberek nem lakta, a föld a hírig oltat, mi jutalmamat várunk? Ha mindenütt éget, szerelem ingemet, mind bunkírom, csak károm. Lelkem, csak az nehéz, hogy tartszám kivetett meg.